Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv napjaink Németországában játszódik, annak is az észak-keleti tartományában, egy sosem volt faluban. Az új betelepülőkkel régi új eszmék is megjelennek, amit először a helyiek lelkesen fogadnak, majd amikor a jövővények már nem csak hímeznek és táncolnak, hanem tettekre is ragadtatják magukat, elszabadulnak az indulatok. A Szkolár kiadónál jelent meg Daniel Hora Betolakodók című regénye. A fordítóval Bán Zoltán Andrással beszélgetünk. A cselekmény az a lengyel-német határvidéken az egykori NDK területén játszódik, és az elbeszélő hang egy 15 éves fiú, aki a nagynénje családjához került, amikor az ő szüleinek autóbalesete volt, és meghaltak. Nagyon idegenül és nagyon magányosnak érzi magát ebben a családban, és tulajdonképpen utálja és lenézi ezt a közeget.
Bekerül egy akarata ellenére egy történelmi közegbe, nem? Tehát ugye arról van szó, hogy megszűnik az NDK, egyesül a két ország, NDK és az NSK, mondjuk magyarul így, és hát ez nyilvánvalóan problémákat okoz. Különösen problémákat okoz egy olyan helyen, egy faluról van szó ebben a regényben, aminek azt szoktuk mondani magyarul, hogy a rendszerváltozás vesztesei élnek ott. Kétféle dologról van szó ebben. Van egyrészt ez a Camino Feige, ahogy angolul mondják, ez a felnőtté válás regénye. Ezt németül persze már régebben úgy mondták, hogy Bildungsroman, vagy Erziehungsroman, tehát nevelődési regény. Ez az egyik fejezete a dolognak. Tehát Werther-féle nevelődési regény. Ez egy klasszikus német tradíció, az a német irodalmi tradíció. A másik, ez egyesül egy történelmi kataklizmával, azzal, hogy hirtelen úgy megváltozik minden, egy másodperc alatt voltak éppen. Van egy történelmi kataklizma, ami mindenkire hat, és különösen erősen hat egy fiatal kamaszra, aki csak azt látja, hogy minden rémes, az élet tökéletesen kilátástalan, nem a saját maga számára, hanem elsőben a felnőttek számára, akit maguk körül lát. És aztán hirtelen megjelennek ebben a faluban olyan emberek, egyszerűsítve nácik, akik viszont egy teljes életstratégiát kínálnak mindenki számára.
Azt mondja, hogy egyszerűsítve nácik, először ugye hagyományőrzőknek látszanak.
Hát persze.
Úgy néz ki, mintha fel akarnák éleszteni ennek a falunak a szellemiségét.
És ez sikerül is számukra. Persze,
igen.
Sikerül.
Sokára derül ki, több apró lépcsővel, hogy mi a valódi indítatásuk, hogy gondolkodnak ők. Ők csak először nagyon lassú léptekkel. Ez minthogyha arról is szólna, hogy különböző ideológiák úgy szép lassan szivárognak a tudatunkba. Idegen hát, gyűlölet például.
Ez így van, de azt ne felejtsük el, hogy ebben a könyvben a nácik, azért mondom idézőjelben, a szó politikai párt történeti értelmével nem kapcsolódnak a nácikhoz. Tehát itt valóban olyan emberekről van szó, akik komolyan veszik a hagyományőrzést, a tradíciókat, hogy akkor süssünk otthon kenyeret.
Hímezzünk és táncoljunk.
Ne fogadjuk el az amerikai kultúrát, vagy egyáltalán semmilyen idegen kultúrát. Legyünk talajosak, hogyha egy ilyen fogalmat akarok bevezetni. Legyünk mély németek, ha úgy tetszik. Ami nem föltétlenül jelenti azt, hogy nácik vagyunk. Persze a zsidókat utáljuk, az világos, de a zsidókat nem azért utáljuk, mert zsidók, hanem azért, mert nem németek. Nincs egy konkrétan megfogható pártpolitikai valami. És ez az, ami rettenetes erővel hat a falu lakóira, akik tökéletesen talajtalanok, tökéletesen perspektívátlanok, tökéletesen gyökértelenek, és hirtelen megjelennek emberek, akik rendeznek faluünnepséget, hoznak táncokat, tehát a klasszikus hagyományőrzés, ami természetesen valami identitást ad számukra, ami tökéletesen elveszett. És ebben ördlődik a kisfiú a könyvszerzője.
Ahogy csodródik, és ahogy hatni kezd rá különböző ideológiai nézőpont, először ugye az iskolába felszólal a történelem órán, hogy nem egészen úgy volt az a második világháború, igen, a Hitler jókat is csinált.
És hát vegyük még hozzá a klasszikus nevelődési dolgot, hogy van egy Freja, hát ez klasszikus őrgermán istennő neve, a Freja, hát Wagnernél is a Nibelungürjében szerepel, vele egy
kislány,
aki az új lakókkal jön, és hát persze csinos kislány, és hát persze, hogy megtetszik Benjaminnak, hát miért is ne tetszene. És aztán találkozik Berlinben az egyik nagy tüntetésen egy röné, nagyon hangsúlyozottan nem német nevű lányjal, akivel ugyancsak idézőjelben a szerelmi viszonyba kerül.
De mind a ketten mennyire más értékeket képviselnek? Ez a két lány.
Egyrészt igen, másrészt nem. Mert a René az a német csajbandának a vezetője Berlinben. De Berlin azért mégsem ő lenézi az úgynevezett macho hülyéket, akiket egyébként a Wotan nevű, hát ez is jelentő, ez is egy germán isten, ugyancsak Wagnernél szerepel, a Wotan nevű fiút lenézi. Az, a René szemében a Wotan, az egy hülye, Freja viszont,
a faluban.
Az pedig egy ilyen nagyon német kislány, a szülei által elnyomott, Benjamin, a két nő, idézőjelben mondom, hogy nő, között vergődik. Mind a kettő tetszik neki, mind a kettő persze baromi csinos, hát egy regénynek megfelelően, de nem tudja, hogy most tulajdonképpen hova menjen. Pontosan körülírja azt a helyzetet, amiben ez a fiú van.
Nincsen olyan személyiség a környezetében, aki igazán hatni tudna rá. Falu kiveti magából a festőt, aki lehetne a mentora, aki lehetne az ő ideológiai vagy emberi vezető, ezért ő sem tud vele igazán azonosulni, úgyhogy végül is ehhez az új családhoz csapódik, mert ott érzi elfogadva magát, és ott érzi azt, hogy valamit kap. Tanáraiba például abszolút nem bízhat. Van három tanártípus.
Igen.
Van a történelem tanár, van a testnevelő tanár és az igazgató, aki három viselkedési normát mutat vagy képvisel.
Itt egy identifikációs problémáról van szó, hogy különböző magatartás minták, különböző viselkedés minták vannak fölkínálva a számára, mind a lányok, egyáltalán a tanárok, mind a szülők, illetve nem szülők részéről, de képtelen bármelyikkel is azonosulni. A leginkább talán még a Georg, a festőművész kínálja a számára azt a mindentől szabad ember viselkedés mintáját, a leginkább tudna azonosulni. Arról van szó, hogy valaki megpróbál valamivel azonosulni, identifikálódni, de semmi nem sikerül a számára, mert mindegyik valamilyen módon fals lesz.
Én el szoktam olvasni más véleményeket az interneten, hát ha valaki olyasmit vesz észre, amit én nem, és erről a könyvről főleg ifjúsági kritikusok szóltak. Mit gondol arról, hogy ifjúsági vagy felnőtt irodalom ez a könyv?
Szerintem biztosan felnőtt irodalom, de az kétségtelen, ugye a mai kultúra az tulajdonképpen zsáner kultúra, szabad így. Szerintem ez nagyon téves irányba viszi el a befogadást. Az kétségtelen, hogy a tematika szempontjából, fiatalokról van szó elsősorban, ez egy ifjúsági regény. De hát ifjúsági regény a Pál utcai fiúk. Rengeteg felnőtt szereplő is van a könyvben, és azok legalább olyan fontosak, mint hogy a kamaszok, aki ebben a könyvben fölépnek. És a felnőttek azok pontosan ugyanolyan identifikálódási zavarban szenvednek, mint a kamaszok. A vende, a fordulat, a rendszerváltásnak fordítja az ember, de hát németül fordulat a szó szerinti jelentése a 89-ben, amikor leomlott úgymond a fal. Azért az annyit jelent, hogy hát a felnőttek számára is egy őrületes változás történt. Sőt, hát neki történt a legnagyobb változás. és ebben a kis faluban, a lengyel határ környékén, a felnőttek tökéletesen gyökértelenül a szőnyeget kiúzva élnek.
Ezért hát válhatott olyan népszerűvé azon a területen? Nem csak a lengyel határ mentén, de hogy a volt NDK területén ez náci, a náci gondolat, igen.
Hát hogyne, persze. A Günther Grassl igaz elmert jobboldali emelni, de ő volt az egyik legerősebb emelzője annak, hogy rögtön megtörténjen a német újjáegyesítés, hogy 1990-ben. Hol ezt keresztül vitte? Hát természetesen úgy, mint a... Ő így vonult be a történelembe. Az volt az ő történelmi tette. Egyre világosabb lett aztán, hogy ez elsietett volt. Nem kellett volna rögtön a két Németországot egyesíteni, hiszen őrületes volt a különbség. Én el is akart értem Németországban. Amíg az ember 1990-es Münchent összeveti mondjuk egy rostokkal, Lipsével, hát egyszerűen ígynek áll a haja. Nem csak anyagilag, hanem demokráciában is. München, a francia restaurant alatt, ugye ez egy klasszikusan jobboldali helynek volt titulálva. De azért francia restaurant azt mondta azt, hogy tőlem jobbra már csak a fal van. És ez komoly mondás volt.
Sok náci tüntetés létezik?
Én voltam Berlinben a Walpurgisnachton a vende után, tehát a fordulat után, és azt hittem, hogy én ezt úgymond túlélem, de aztán 5 perc után hazamentem. Nem, hát ezek kőszemény dolgok, hát iszonyatos erős nátizmus van. A vendéglátó töltött, abszolút. Ez egy szakadék, és a szakadékot senki nem tudta betölteni, az űrt, az identifikációs helyzetet, az identifikáció problémáját, csak a náci.
Itt a könyvben ezt a mozgalmat Fekete Napnak hívják, ez egy valódi létező mozgalom? Tud róla valamit?
Hát szerintem igen, de nem vagyok azért történés.
Nincs jelen annyira azért a náci propagandában, hogy tudná, hogy ilyen mozgalmak vannak.
Ugye tudod, hogy ez a dolog nem rendjén való? Kérdezte Mirko apja némi szünet után. Igenlően bólintottam. Hogy nem volt rendjén való? Csattant fel az anyja. Elvörösödött, és egész teste remegni kezdett a visszafojtott dűtől. A barátaid lenyírták Mirko haját. Úgy néz ki, mint egy lágerlakó. Jó, azért nem kell mindjárt túlzásokba esni, mondta Mirko. Ez testi sértés, folytatta az anyja dűtől fulladozva. Az apa most kimaradt, átadta feleségének a tüzérségi támadás levezénylését. De én nem akartam, hogy ilyesmi történjen, mondtam. Mirko anyja hallgatott, és az ajkába harapott. Feltehetőleg éppen most gyűjtötte össze a muníciót az újabb rohamhoz, és nem sokkal később tényleg ismét tüzelni kezdett. Ez bizony bűncselekmény! Ismét bólintottam, és eltöprengtem, hogy pillanatnyilag vajon miért vonzom úgy a konfliktusokat, mint trágyadomba legyeket. Valami nincs rendben az univerzumban. Szerencsére Mirko a segítségemre sietett. Ben egyáltalán nem volt benne. A másik kettő volt. De bűnös abban, hogy idáig fajultak a dolgok, mondta az anyukája. Ő a botránykő, a viszály okozója. Aztán a férjhez fordult. Mi folyik itt voltak éppen? Miért vádolja az egyik a másikat? És hogyan van az, hogy a fiad még védelmébe is veszi a tetteseket? Hát mindenki a homokba dugja a fejét? Mindenki félrenéz, mintha mit sem látott volna? Dühösen fordult vissza hozzám. Megpróbáltam őket följelenteni. De a rendőrségen azt tanácsolták, ne vegyem olyan komolyan a dolgot. Ez csak a szokásos vita és civakodás a fiatalok között. Azon kívül jó lenne, ha tudnám a nevüket. Erre megkérdeztem Mirkót, de ő semmit sem akart mondani. Erre megkérdeztem a barátait, de ők sem akartak nyilatkozni. Azt mondták, jobb, ha elfelejtem az egészet. Ekkor megpróbáltam kideríteni, hogyan érhetném el egyáltalán ezeket a furcsa ikreket, de úgy tűnik, senki sem ismeri őket, mintha fantomok lennének. Akkor beszéltem a tanároddal, aki azt mondta, hogy beszélni fog veled, és most itt ülsz, és úgy tesztek mindannyian, mint a csupán valami apróság lenne az, hogy a fiamnak lenyírták a haját. Mintha az ilyesmi mindennapos lenne, pedig ez jelent valamit. Ha valakinek lenyírják a haját, az brutális dolog, nem valami semmiség. Az ilyesmi megalázó. A férje csitítólag megérintette a karját. De hány ingerem van az egésztől? Kiáltott fel váratlanul az asszony, és zokongni kezdett. De hát mi van veletek? Nézett Mirkóra és férjére, miközben csak úgy potyogtak a könnyei. Itt valami nincsen rendjén. Féltek valamitől? Kérdezte, de válasz se várva folytatta. Én félek. Én rettenetesen félek. Féltem a családomat. Féltem a fiamat, aki hirtelen belekerült valamibe, amit nem képes kézben tartani. Ez a nyers erőszak szorongással tölt el. Itt késsel rohangálnak a gyerekek, és a kamaszok megalázzák egymást. Mi lett a világból? Hova vezet ez?
Három különböző impulzust kap az iskolában. Van egy történelem tanár, akit nem tartanak sokra, mert a kommunista időszakban nagyon erőteljesen kommunista volt, és ezért nem vehető ő ma komolyan. Van egy testnevelő tanár, aki szimpatizál ezekkel a új betelepődőkkel, akik hozzák az új eszmét, és van egy igazgató, aki nem mere állást foglalni. Egy fiatal embernek az iskolai közeg, meg az egész légkör, ami az iskolában van, egy ilyen hihetetlen ellentmondásban él. A nagynénye és annak férje, illetve a családjuk, pedig hol így gondolják a dolgokat, hol úgy, de leginkább punnyadnak nagyokat.
Pontosan ez a lényeg, és nyilván nem csak Németországban, hanem akár Magyarországon is. Vagy kapsz gyerekként, kavaszként egy komplett, átfogó, mindenre kiterjedő ideológiát, ami a nácizmus, vagy akár mondjuk a bolsevizmus is lehet, vagy pedig kapsz különböző cseppfolyós dolgokat. És nyilvánvaló, hogy kamaszként a nagyon átfogó, az élet minden területére kiterjedő, és az élet minden részét megmagyarázó ideológiához fog kapcsolódni. Ennek a fiúnak, a regény főszereplőjének ez a legnagyobb problémája, hogy a nácik adnak neki az élet egész szféráját átfogó, és az élet minden részét, a családtól kezdve, stb.
Értékeken.
Ideológiát, egy értékrendet.
Igen.
Erről van szó, így van. Aztán csak akkor döbben rá, hogy azért ez hát talán mégsem egészen van rendben, amikor hát gyilkosság történik.
Két nagy jelenete van a könyvnek, két megalázó jelenete. Az egyikben a gyerekek aláznak meg egy másikat, amikor igen, kopaszra nyírják egy vélsérelem miatt. A másik pedig a lengyel férfiakat félemlítik meg és alázzák meg. Mindkettő hátborzongató. Benjamin akkor szembesül, amikor a lengyeleket megalázzák azzal, hogy itt valami nem stimmel.
Igen, de az iskolai dologban is tulajdonképpen, és aztán amikor bocsánatot kell kérniük a dolog miatt, tehát valahogy minden fals, tehát semmi sem megy rendesen. Ez a nagy probléma ennek a fiúnak, aki a könyv főszereplője, hogy valahogy minden hamisan működik. A saját családja hamisan működik, a választott családja, tehát a betelepülők vagy betolakozók, az új nácik is hamisan működnek. A Berlinben, amikor elmegy a nagy tüntetése, ott is valahogy minden falsul működik. Tehát nem kap semmiféle identifikációs mintát, persze kap egy csomót, de egyikkel sem tud azonosulni, tehát folyamatosan vergődik ezek között. És ez okozza számára a elviselhetetlenség érzését.
A mai 15 évesek, hogy is lehetnek ezzel a dologgal? Könnyű nekik megtalálni a saját értékrendjüket, vagy egy helyes értékrendet? Amikor ennyire átpolitizált világban élünk, hogy minden pillanatban zúdul ránk valamilyen információ.
A Németország és a magyarországi helyzetet azért talán mégis úgy tudnám leegyszerűsíteni, hogy Németország kb. 150 éve Európa egyik vezető állama, tehát ami ott történik, az
meghatározó
ahhoz képest, ami Magyarországon megy. a német irodalom, az, de ez mindig is ilyen volt, mondjuk a 20. században főleg, az a szembenézés irodalma volt, még az NDK időben is egyébként. A magyar, az a maszhatolás irodalma volt. A highbrow, tehát a fő vonalat mondom, a mainstreamet. Persze hát voltak kivételek.
Igen, de kell, hogy legyen valamilyen történelmi táblat, ami segít abban, hogy reálisabban lássa valaki a megirandó erre, témákat.
Én mindig azt mondom erre, hogy ezt meg is írtam, ha szabad magamra hivatkozni. Széchenyi István, ugye az úgynevezett legnagyobb magyar, a Elme osztályon, Döblingben, elkezdett egy hatalmas művet írni, aminek az volt a címe, hogy önismeret. Önismeret. Ez a lényeg. Ez a legfontosabb. A németek ezt elég jól csinálják szerintem. Tehát ugye a németeknek őrület az öntudatuk van.
Hát joggal, igen.
A Hitler. Persze, az rendben van. Tehát a magyaroknak nem lesznek öntudatuk.
Joggal, de.
Ezer embert elhúztottak.
De, joggal.
De és most csak a zsidókról beszélek.
És akiket belerántottak a háborúba, és ártatlan ívjak haltak meg.
Persze. A németek ezt elég jól csinálják, néha túlspilázzák. Persze, hogy vannak túlkapásai az önmarcangolásnak. De ha ahhoz az kell, hogy legyen
igen. Nem? Azért az önmarcangolás, nem tudom, hogy lehet-e túl, az már valószínűleg pszichikai eset.
Magára a könyvre én nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen ifjúsági, ha már visszatérünk el a zsánerhez, hogy ilyen ifjúsági könyvek Németországban vannak, és hát nem ez az egy, hát csomó ilyen van. De szerintem ez borzasztó fontos dolog.
Bán Zoltán András fordítóval beszélgettünk Daniel Höra Betolakodók című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.